Testvérek, örülök, hogy együtt lehetünk. Az ismerősöknek is, meg azoknak is, akikkel most találkozunk először, vagy legalábbis én sok mindenkit még nem láttam, nem találkoztunk. Nagyon nagy ajándék a esti evangelizációnak a témája, amelyet Ice és István testvérem választott és állított össze, és imádkozott ki, hogy mi legyen, a Ne félj csak higgy, hiszen mindannyiunknak volt ez már élete során nagyon fontos ige, az nem biztos, hogy mindig gondoltunk arra, hogy milyen esetben hangzik el. Nem árt, hogyha azokat is rögzítjük magunk számára, hiszen amikor feltámaszt Jézus egy halottat. Tehát mi örülünk, ne félj csak higgy, elmondjuk, hogy 365-ször van a Bibliában, nem annyiszor van, ez nem baj, de ha nem annyiszor van is, mindig gondolhatunk rá, de nem volna szabad kihagyni azt, hogy aki ezt mondja, számára minden lehetséges. Mert közben meg olyan nyavajgós sokszor a keresztény életünk, hogy mondjuk, meg erősítjük magunkat, meg mások is biztatnak, de azért a szívünk mélyén van valami nagy-nagy gyógyíthatatlan seb, mintha akit megszólítanánk, vagy aki biztat bennünket, nem tudna segíteni. Az más kérdés, hogy mindig hogy segít, az más kérdés. De ha egész rábízzuk magunkat, sokat tudunk meríteni belőle. Én a bevezetőben, mielőtt énekelnénk, elmondanám a témákat, bár sok mindenki megkapta. Krisztusnak hatalma van az elemek felett. Most én a vihart is mondanám, és akkor az én lábam is majd belekerül. És akkor nem kell többször elmondani. Krisztus hatalma a sátán felett. Hatalma a bűnön, betegségen és halálon. A hitetlenség végzete, bizony testvérek, erre is érdemes odafigyelni. Lehet, hogy el fogom még mondani, de ahogy énekeltünk ma délután, meg Gergőt hallgattam, többször az a gondolat jutott eszembe, hogy az jár jobban közülünk, aki hamarabb megy a mennyei atyához. Nem tudjuk, de viharok vannak körülöttünk. És a hit győzelme, és ebben bízunk mindannyian, hogy győztesek leszünk, ha komolyan vesszük mindazt, amit az Úr mond nekünk. Kegyelem nékünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, akik itt együtt vagyunk a Te szent jelenlétedben, mind kegyelmedre szorulunk, és békességre vágyunk. Uram, nem mindig gondolunk arra, hogy mi szorulunk kegyelemre, mert nem mindig látjuk személyes életünk elrontott dolgaink nyomorúságát, amellyel fájdalmat okozunk neked és embereknek. Pedig lehet egyetlen napunk sem múlik el, hogy ne kellene szembesülni azzal, hogy valakihez nem úgy szóltunk, ahogy kellett volna, nem úgy néztünk rá, ahogy kellett volna, hogy ne akartunk volna valamit jobban tudni, mint más, ne akartunk volna hamis vigasztalók lenni. Te ismersz bennünket, Uram, igazán. Te tudod, hogy ki az, aki mélységekből jött és mélységekben van, és tőled vár megoldást, vagy éppen csak egy kis megnyugvást. Uram, tudom, hogy Te tudsz megoldást adni. Nem csak mindenható vagy, hanem irgalmas. Nincs senki, aki úgy tudna szeretni, ahogy Te. Uram, szeress úgy minket, ahogyan szükségünk van rá, és könyörülj rajtunk, hogy ne szóljon igét hiába. Kérlek, áld meg megszólalásainkat és rád figyelésünket. És ments meg minket attól, Uram, hogy zárva maradjon a szívünk, igaz, Te ezt nem erőlteted ki az életünkben. Engedsz és ránk bízod, de tudjuk, mert Te mondtad, az ajtó előtt állsz és zörgetsz. És mindenkihez betérsz, aki neked ajtót nyit. És Uram, azt is add meg nekünk, hogy ne egy résnyi ajtót nyissunk, hanem egészen, és mert te ajtó is vagy, meg az ajtó előtt is állsz, meg világosság is vagy, ragyogd be a szívünkbe a te világosságoddal akkor is, hogyha kényelmetlen azt látni, ahogyan te látsz bennünket. Arra van szükségünk, hogy úgy ismerjük magunkat, ahogy te ismersz, és megismerjünk téged úgy, ahogy te kijelented magad nekünk. Uram, kérlek, légy közöttünk, és áld meg bennünket. Amen. A mai estére két ige van Márk evangéliumából, a 4. fejezet 35. versétől és a 6. fejezet 45. versétől hasonló történetek, és a fejezetek sorrendjében olvasom, tehát a 4. fejezet Márk evangélium a 4. fejezet 35. versétől a fejezet végéig, így hangzik az első rész. Jézus tanítás sorozata után, ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk, menjünk át a túlsó partra, miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogyan éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában, akkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgy, hogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz, ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. A másik rész pedig a 6. fejezet 45. versétől. Ekkor Jézus azonnal kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, Bétsajda felé, amíg ő elbocsátotta a sokaságot. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a 4. éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak minnyájan, látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél. Ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban, nem okultunk a kenyérből, mert a szívük még kemény volt. Kedves testvérek, a két történet, de az összes többit, amit esténként, ha az Úr megengedi, arra szeretném, hogyha épülne, hogy Jézus Isten. Az ortodox egyházban néhány imádság van, amelyikben így szólítják meg Jézus Istenünk, és nagyon helyesen. És tulajdonképpen ez az ige, különösen a második történet, ez epifánia, megjelenés, teofánia, Isten megjelenés. Vagyis az, hogy amit Isten megígér a prófétákon keresztül, az olyan kézzelfoghatóvá válik, annyira nyilvánvalóvá válik, amikor Jézus megjelenik, amikor Jézus színre lép, már születésekor is. Hát Simeon és Anna, vagy Hanna látják, hogy ő a megígért mesiás. Ószövetségben is van teofánia, amikor Isten megjelenik, ezt sokan szeretik elhagyni, hogy az nem lehet, ha Isten soha senki nem látta, szemtől szembe senki nem látta, de Isten újra és újra színre lép. És ezt azért kellene a szívünkbe zárni, mert fogyatékos sokszor a hitünk amiatt, hogy ez a világ, amelyik körülvesz bennünket, olyan mafla dolgokat állít a keresztények elé, mint a Da Vinci kód, meg akármi, ami az emberek sokaságának az agyát megfertőzi. De az a baj, hogy a bibliaolvasó emberek is sokszor megállnak és eltöprengenek, és nem találnak mondani valót, pedig igazából lehetne. Fogalmam sincs, hogy mennyire hiteles az a kor, amire ezt felépítik. Csak egyet tudok, hogy Jézus működésétől kezdve rengeteg ellenséges dolog hangzott el vele kapcsolatban. Hát például az, hogy parázna. Például az, hogy részeges. Amit maga is mond, hogy ezt mondják. Tehát Jézus teljesen tisztában volt az emberek gondolkozásával. Arra kellene figyelni, hogy semmi nem került véletlenül a Bibliánkba, amit olvasunk. Míg a második században is úgy nézett ki, hogy az unitárius gondolkozás legyőzheti azt a gondolkozást, ami a Szent Háromság hit. Hát miért nem az került a Bibliába, mit gondoltak? Mert Isten nem akarta, hogy belekerüljön. Tehát amikor mi a Szentírást olvassuk, akkor igazából arra is gondolnunk kellene, ha ilyen hatalmas zűrzavarban, hát nem volt akkor, nem vágyott jobban a megváltásra a világ, mint a mostani, akkor se vágyott meg most se. Az emberek tele voltak öntudattal, önhitséggel, vallásos önhitséggel, vagy másfajta önhitséggel. Vagy éppen kétségbe esettek voltak, csak arra nem gondoltak, hogy a kétségbe esésükből van valaki, aki tudna segíteni rajtuk. Tehát ez... Isten gondoskodik arról, hogy az emberekhez eljusson az az üzenet, amelyet azért hirdet meg, mert ő jobban tudja az embereknél, hogy az embereknek szüksége van a megváltóra. Ő pontosan tudja, azért is küldte el. Jézus a világ megváltója, az emberiség megváltója, a kozmosznak is megváltója. Tehát ezek a dolgok azért jó, hogyha előttünk vannak, mert akkor mindjárt itt azzal találkozunk, hogy Jézus találkozik a démoni világ, most ennél az esetnél a démoni világ természetben megmutatkozó hatalmával. A teremtettségben megmutatkozó hatalmával. Hiszen mindaz, ami a teremtettségbe tartozik, az bukott Ádámmal és Évával egyszerre. Tehát azt a Jézust kell látni, aki újra és újra, 3 éves működése során igazolja azt, hogy ő Isten. Hogy ő a mennyből jött. Hogy azért jött, hogy megmentse az elveszetteket. Kegyelmes szeretettel fordul az emberekhez. Egészen ritka dolog, amikor haragszik, de olyan is van. És hát testvérek, nem lenne baj azt is szívünkbe zárni, hogy Isten is tud haragudni. A beszélgetésünknek tehát ez a gondolata végigvonul majd, hogy Jézus megjelenik ebben a világban, és a második történetből úgy kerül elő, nem fogok belemenni abba, hogy most szellemet láttak, mi van a szellemmel, vagy nem, biztos voltak, hogyha a tanítványok arra gondoltak, Jézus meg nem utasítja vissza őket ebben a tekintetben. Tehát Jézus mindig nyilvánvalóvá teszi azt, hogy van egy sötét hatalom ebben a világban. És most titeket kérdezlek. Számotokra nyilvánvaló, hogy egy sötét hatalom van ebben a világban? Mindenki számára? Testvérek, ez a hitmélyítő hét baj is lenne, ha nem így lenne. De azért bocsássátok meg nekem a gyanakvásomat. Néha azt gondolom mégis, hogy nem igazán vagytok bele tisztában. A viharokban nem. Miért büntet engem az Úristen? Hát ha jön a szenvedés ebben a földi életben, akkor miért nem veszük tudomásul, hogy egy sötét kezdeményezője van az egésznek, de Jézus Úr mindenek fölött. És akkor attól a félelemtől átmenekülhet az ember. Abba a biztonságba. Az én kezemből senki nem ragadhatja ki őket. Az én atyám kezéből senki nem ragadhatja ki őket. Tehát ezért nagyon fontos, hogy erre a részére is odafigyeljünk az igének. A holnapi nap még inkább erről fog szólni, de úgy gondolom, hogy ennek is van jelentősége. Tudnilik, erről beszél Pál apostol is, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Tehát egészen pontosan ez az epifánia, ez a megjelenés, az Isten megjelenése a világban, az nem azért van, hogy egy ilyen fajta gondolat is legyen, hogy meggazdagítsa, megszínesítse Isten fiának a jelenléte ebben a világban lévő sokféle elgondolást. És akkor mindenki válasszon ki belőle egyet, amit jónak tart. Amikor egyházi körökben arról beszélnek, hogy az egyházunk az egy színes egyház, és örüljünk annak, hogy ilyen színes a paletta, akkor azt mondanám, hogy a színességnek vannak határai. A színességnek a határai tulajdonképpen, hogy mit gondolunk Jézusról? Tényleg tudjuk-e, hogy Isten? És mit gondolunk mindarról, amit tett? Hát ez szintén azt gondolom, hogy éjjel-nappal ezt fogjuk hallani. Mert Jézusnak a személye, ha nem teljesen világos előttünk, akkor eltévejgünk, mert el akar az ördög téveíteni bennünket, és ez se legyen kétséges. Ha a gyerekeinkkel vitatkozunk, az unokáinkkal, a szomszédainkkal, a barátainkkal, az ismerőseinkkel, és rajtuk keresztül is alkalmasint el akar téríteni az ördög Krisztusnak a követésétől. És ez nem is olyan túlságosan nehéz neki. És akkor letudom azzal, hogy elmondom, hogy mi történt velem. Én nekem nagy kincs, hogy rendszeresen olvashatom a Bibliát, nektek is, hogy olvashatjátok. És igyekszem Isten előtt állva keresni azt, hogy hogy lehetnék alkalmas arra, hogy emberekhez eljusson az ő megváltó szeretete, a szívük, hogy igényeljék. Nem az, hogy csak mondjam, hanem hogy ennél több történjen velük, hogy megváltozzon az életük. Nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert beengedik az életükbe, a szívükbe Jézust, és vágynak arra, hogy Jézus csináljon velük valamit. És azon gondolkoztam, hogy sokszor olyan soká tart egy-egy dolog, ha van egyáltalán szabadulás, hogy valaki szabadult lenne. És heteken keresztül az elmúlt 4-5-6-7 hétben ez egyre jobban megerősödött bennem, ez a gondolat. És átéltem néhány csodáját Jézusnak. És akkor olvasom az igét, és nem annyira világos nekem, hogy mi meg hogyan történik. Nem vagyok világos magam számára se, de most nem fogom nagyon elhúzni az időt, mert valószínű, hogy bennetek ilyen nincs is. De felszínre jött az imádság közben a hiúságom, a magam felé fordulásom. Sokszor mondják az embernek, hogy ha már nem hagyja el magát a 8. X közepe után, hogy igen, hát milyen fittül mozog, meg mit tudom, én pedig annyira sokat nem is fordítok rá. Tehát az ember, és mondják bizonyos dolgokban, hogy ez milyen jó, az ember elhiszi, hogy ez így van. És hát nagy megszégyenüléssel és szégyenkezéssel álltam az Úr előtt, de ez nem múlt el tőlem. És elmentem Bodrogkeresztúrba, és ott egy vízlevezető csatornán, egy beton csatornán mentem keresztül, nagyon gyorsan, tele voltam boldogsággal. Olyanokkal találkoztam, akik évtizedeken át valahol közel voltak hozzám egy nagy családdal, és aztán hát csupa öröm, csupa boldogság, matricát ragasztott az egyik gyerek a kezemre, és mondták, hogy nem fog lekopni, most is megvan rajta. Ez most kedden volt. És lépek, megyek át az úttesten, lépek az autóhoz, hogy beülök, és vagy 4-3 méterre az autótól, kibicsaklott a lábam, ráestem, aztán a többit nem mondom el, mert nem erről akarok beszélni. Azt se gondoltam, hogy valaki még a másik oldalon a kerítés mögül néz, de nézett, és na jön, hogy remélem nincs semmi baj, hiszen úgy felpattantál. Igen, és beültem az autóba, hazamentem Nyíregyházára, felmentem a lépcsőn, mert rossz volt a lift, lementem a lépcsőn, tehát csináltam dolgokat, de ez is, hát, de ez nem, már nem építette az énemet. Mert ezért ez fáj is. Minden esetre mondja a feleségem, hogy feküdj le, felpóckolom a lábadat. És 2 óra múlva még ezt követően nőtt a bokám. És akkor szóltam a főnővérnek, és beültetett az autóba, elvitt, megröngeneztek, begipszelték. Kérdem a dokitól, hogy fekvőgipszet adtak, hogy mikor veszik le. Azt mondja, a jövő héten, a most következő hétre, mondta. Mondom, nekem kellene a lábam a jövő héten, hétfőtől. Hát azt mondja, akkor ha betartja a szabályokat, és a lágy részek visszahúzódnak, akkor majd pénteken meglátjuk. Tehát itt vagyok. De azért ugye van feleségem, 4 gyerekünk, de különösen, hogy van 2 lányom, hát teljesen fel voltak háborúzva, hogy én miért gondolok egyáltalán arra, hogy ide kell jönni. Én nem mondtam, hogy kell, csak imádkoztam, megolvastam az igéket, néha bejegyzek magamnak igéket. Hát ilyet is persze, hogy nem maradok gyalázatban, mert az Úr megsegít, de olyat is, hogy, és ezek voltak egymás után. Térj hát meg Istenedhez. Ragaszkodj az irgalomhoz és az igazsághoz, és reménykedj szüntelen Istenedben. Tudd meg következő nap, és lásd meg, milyen gonosz és keserves dolog elhagyni Istenedet, az Urat, és hogy nem félsz engem. És akkor, mikor ezt én már természetesen a szívembe zártam, és akkor a feleségemnek mondom, hogy szeretném, ha komolyan beszélgetnénk. És elmondtam neki a hiúságomat, mindazt, ami ezzel az üggyel kapcsolatban van. És hallgatott, és csend volt, és olvasom neki ezt az igét, térj hát meg, ragaszkodj az irgalmassághoz, az igazsághoz, tudd meg és lásd meg, és mondom neki, hogy tudod, ezek az igék nekem szólnak. Azt mondja erre, te meg tudd meg, hogy mindig minden, amit Isten mond, az annak szól, aki hallgatja. És egyszerűen úgy voltam péntekig, ez előtt így nem olyan könnyű ezt kronológiailag sorrendbe állítani, hogy azt mondtam, de én nem mondom, hogy el akarok menni, nem mondom, hogy nem akarok elmenni, csak irgalmat várok Istentől, bocsánatot. És akkor ketten kértük számomra a bocsánatot, és az, hogy Isten döntse el, hogy eljöhetek-e vagy nem. Tehát a vihar az nem azért történik, hogy az ember lázadozzon, még csak azért se, hogy szidjuk az ördögöt, hogy milyen gonosz. Nem azért történik, hogy azon gondolkozunk, ha nem mentem volna oda, akkor nem történik semmi. Mert ennek az egésznek a lényege, mély halleluja a szívem mélyéből, hogy Isten egy hívő feleséggel ajándékozott meg, és egy felfoghatatlan boldogság, mert ezen közben egy csomó emberrel beszélgettem, és azokon áldás volt. Tehát hogy van az, hogy Isten közben korhol mondja nekem a dolgokat, közben akikkel beszélgetek áldást ad az életükre, ott testvérek, ha én most nem állok meg, és nem figyelek az Úrra, és nem teszem a kezébe az egészet, akkor utána hiába beszélek bárkinek bármit. Nem fog oda jutni, ahova kell. Tehát Istennek mindig mindennel célja van az életünkben, semmi nem történik véletlenül. És tényleg boldog vagyok. Legfeljebb még egy, amit a feleségem utána mondott, ez a 4. törés, és mindegyik lelki szolgálatban volt. Na, el lehet mondani, hogy te töröd magad a szolgálatért. Tehát ezzel, testvérek, befejezem ezt a részét, de annyira szeretném, mert a történet különben nem érdekes. A láb, törött láb se érdekes. Csak az, hogy szeretném, hogyha megértenénk, ami velünk történik, ha egyedül kínlódunk vele, ha az ördöggel kínlózzuk magunkat együtt, közösen, ő meg mi, akkor ebből csak rossz dolog származik. Ha pedig odafigyelünk a szavára és mélyen imádkozunk, akkor meg áldások származnak belőle. Legalábbis remélem. Tehát azért mert az embertől Isten tényleg várja, hogy megalázza magát ő előtte. hogy amire ő azt mondja, hogy nem jó, arra elfogadjam, hogy az nem jó. De tényleg tudom is, hogy nem jó. De ez az elsötétítő munkája az ördögnek, hogy itt egy kis hiúság, ott egy kis az, ott egy kis amaz, csak az ember kihúzza magát, és ezért sok minden mellett. Nem egyszerűen arról van szó, hogy most pont a Bibliából miért így értelmezed, hát ha Isten ezt mondja, nem kell értelmezni, testvérek. Hanem élni kell, el kell fogadni. És a kezébe tenni mindent, mindent. És valóban nagy áldás és nyereség lesz ebből az életünk számára. A következő nagy gondolat az olyan értelemben folytatása, hogy az első történetből az irgalmas Jézus áll előttünk, az irgalmas Isten Jézus, az irgalmas Krisztus Isten áll előttünk, testvérek. Próbáljatok belegondolni, hogy csap a hullám egy nagy ladikba. Ülnek benne 10 páran. És amikor én is ültem olyan csónakba, hogy becsapott a víz, amikor a Tiszán jártunk keresztül, és veszi a kanalat a révész, aki sokszor csak csónakkal vitt bennünk át, és lapátolja ki a vizet. Hát amíg ki lehet lapátolni, nem megy be több, mint ki, addig nincsen gond. De azt olvassuk a Bibliában, hogy a hajó süllyedezni kezdett. És azért hangsúlyos számomra, hogy az irgalmas Jézus ül a hajóban, mert először nem kér számon semmit, hanem lecsendesíti a tengert. Alszik, mert ő mindig biztonságban van. Jézus tudja a küldetését. Nincsenek más tervei, mint az atyának. Nincsen más szava, mint amit az atya mond neki. Nem cselekszik mást, mint amit az atya mond neki, hogy cselekedjen. Amit az atya akar. János evangéliumában vannak ezek a mondatok. És itt is az történik, ő tudja, hogy ennek így kell lenni. Emlékszem rá egyszer, teológus korunkban vitattak néhány kérdést Jézussal kapcsolatban, hogy a 12 éves Jézus leül vitatkozni a templomba. Honnan tudta? Honnan volt ez a tudása? És akkor én még gyéren ismertem a Bibliát, de azt mondtam, hogy a mennyből. Hát onnan jött, onnan hozta a tudását. És aztán nem értettünk persze egyet, de nekem jó volt ez az egész, mert én attól kezdve nem felejtem el, hogy Jézus minden tudását és minden hatalmát a mennyből hozta. És minden, meg ne verjetek, minden más tudás és minden más hatalom nem a mennyből van, ami az üdvösség kérdése. Mert hogy milyen elektromos árammal világítunk, meg milyen égőket teszünk be, az ebben a kérdésben annyira nem számít, nem lehetetlen, hogy összefügg vele, hiszen hogy mit, hogy pusztítunk el a világban magunk körül, de hát ez része annak, hogy ez egy megrontott világ, amelynek a gonosz az ura. E világ ura, gyújjon bosszúra, írja Luther, mert a sátán e világ ura. És ebbe a világba, ebbe a megrontott, Isten ellenes, gonosz világba küldi el az atya a fiút. És nekünk ez abból a szempontból is jó, hogy egy-egy kérdés beszélgetésben, de hát az Úr nem figyel rám? Az Úr nem tudja, hogy én mit szeretnék? Testvérek, az Úr mindig tudja, hogy mit szeretnétek. Csak aztán nyafogtok, nem szeret engem, mert nem adja meg, amit kérek. Van egy unokánk, szereti a lovakat, majdnem mindegyik unokánk szereti a lovakat. Az egyiknek akkora gyűjteménye van belőle, hogy már nem fognak elférni a szobába vele. Már ott tartunk, hogy már kezdjük pedzegetni, hogy valami meg kellene ezt a dolgot állítani. Mert akkor jön a nyafogás, és az, hogy de hát miért nem? Hát 100 okot lehet mondani, hogy miért nem. De talán még egy gyereknek is, az unokánknak az a legjobb, ha megmondjuk, hogy Istennek nem tetszik, ami neked tetszik. Meg szabad mondani neki. Még jó, hogy ebből nem lesz konfliktus a szülőkkel. Mert azért az Úr Jézusról tud. De hogy ha értenénk, ugye alszik Jézus, akkor hát nem törődsz velünk. Nem érezzük, hogy ez a kérdés, Istenem, hát te nem figyelsz rám, nem törődsz velem. Én azt nem érzem bajnak, hogyha most egy picit ezt a költögetést átfordítjuk, de hát az talán nem is, csak most jutott eszembe, talán nem is ige ellenes, hogy az imádsággal lehet Jézust költögetni. Hogy letérdel az ember, ha tud. Én is letudok. Úgy vettem úrvacsorát vasárnap. És elmondja neki, hogy Uram, nekem most ez nagyon rosszul esik. Nem is értelek téged. És előfordul bizony, hogy sokáig nem értjük meg az Urat, hogy mit miért cselekszik. Az az igazság, hogy mi a föld felszíne fölött, én 1 méter valamikor 76 centi voltam, mert nem vagyok annyi, ebből a magasságból látom az életemet. Jézus meg onnan látja az életemet fentről, és akkor is fentről látta, amikor a földön volt az emberek életét. És mindennek, minden összefüggést minden tud, sőt azt is, hogy mi a jó nekem. És azt is tudja, hogy mi a jó nektek. És amikor ő úgy látja jónak, akkor ráparancsol a szelekre, a viharra. Úgyhogy az érzékenykedésünk, az hitetlenség. Amikor bánkódunk olyan dolgok miatt, amikből Isten áldást akar előhozni, akkor az hitetlenség. Úgyhogy ez a téma. Ne félj, mert még valamit, hát ha ezen a 6 napon a hitmélyítőn is, akik régóta vagyunk keresztények, testvérek, 55 év Krisztus követés után kaptam Istentől ezt a leckét. De nagyon jó, tényleg hálás vagyok érte. És soha nem tett semmi olyat, valamit nem tudtam azonnal megköszönni. De a legtöbb dologra hamar fény derült. Hogy miért? Nem mintha mindig azt kellene keresnem, hogy na most milyen rosszaságot tettem, vagy valami rossz gondolatom volt, igyekszem nem tenni. Igyekszem nem beszélni. Igyekszem még gondolni se, de mégis a ellenségünk az ördög szerte jár, hogy keresse, kit nyeljen el. És félelmet ébreszt, és elégedetlenné teszt, és elfordít, és duzzogóak leszünk, és keressük azokat a közösségeket, ahol majd valaki a vállunkat feregeti, és azt mondja, hogy igen, hát majd így meg így fogsz járni. Én hálás vagyok azért, hogy ez a lelki beszélgetésekben nem vagyok puha, mert úgy gondolom, hogy akik hozzám eljönnek, azoknak Jézusra van szükségük, és Isten nem puhán, Isten Atya, Jézus fiú, és megint egy bolond világban, nem is biztos, hogy mindenki megérti. Férfi. De ebben nem azt gondoljátok, hogy én magamat fel akarom emelni, mert mi meg mennyasszonyok vagyunk, férfiak is, mert Jézus a vőlegény, tehát nem, itt, nem a, hogy mi nagyobbak vagyunk, mint a nők, vagy értékesebbek, de hogy is vagyunk. Csak arra nem véletlen, hogy Isten önmagát, Évi még igéje ugye, amikor volt, hogy mint anya a fiát, az is elég furcsa, nem? Mert egy fiúgyereket az anya talán még jobban kényeztet, és Isten még kényeztet is sokszor. Ha engednénk, hogy kényeztessen, ha odabújnánk hozzá, akkor megteszi. És Jézus tulajdonképpen azt teszi, és ez is hozzátartozik ehhez a 2 igéhez, ami előre meg van írva arról, hogy ő a vízen jár. Meghökkentem, amikor emlékeztem az igére, de meghökkentem, amikor olvastam, hogy Jób könyvében van. Egymaga feszítette ki az eget, lépd el a tenger hullámain. A helyet nem tudtam, de egy olyan könyv, ahol tele van nyomorúsággal, tele van szenvedéssel. És az, ami ilyet, Isten elhelyez benne egy ilyen mondatot, aminek sokkal messzebbre való üzenete van, hogy akik ismerték a Bibliát, és akkor az emberek közül sokan ismerték a Bibliát, és tudhatták volna. Voltak, akik tudták. A következő, amit szeretnék még testvéreimnek elmondani, az, hogy ha mi komolyan vesszük az Urat, nem biztos, hogy ez központi üzenete ennek a két igének, az elsőben van, de oda van, az van beírva, hogy más hajók is mentek. És mi történt velük? Hát ők is megmenekültek. És most gondoljatok Magyarországra. Hogyha sokan megtérnek Magyarországon, ha ennyi ember komolyan veszi, hogy az a dolga, hogy hirdesse az Isten országa evangéliumát, mert csak azon múlik, hogy továbbadjuk ezt az örömüzenetet. Nem félve a vihartól. Mert aztán jön egy olyan vihar. És erre mondtam azt, hogy annak lesz akkor könnyebb, aki hamarabb elmegy. Amiket nem élünk meg, mert ezek rettenetes dolgok. A papnak a megölése az egy kicsit felbolygatta az embereket, hogy jé az egyházat is, de hát ez egy természetes dolog, hogy ez megtörténik. De ugye olyan nem éles, valamikor használt borotvával vágják el, hanem egy kifejezetten kicsorbított késsel, hogy minél fájdalmasabb legyen. Mégis azt gondolom, hogy nem a rettegés kell, hogy erőt vegyen rajtunk, mert ha a rettegés lesz erőt rajtunk, akkor bebújjunk valahova az egérjükbe, és onnan még a sátán még mélyebbre húz bennünket. Hanem ami velünk történik, ami akár ezen a héten át, olyan, amit elviszünk magunkkal, az imádsággal kapcsolatban, nagyon megragadta a szívemet Gergőnek a mondata, én is a lelkemben reflektáltam rá, hogy az alázatos nem lehet megalázni. Én szintén sok évtizede harcolok, hogy alázatos legyek. Ez is benne volt abban a csomagban, ami az én lelki harcom volt. És persze, sokan mondják, hogy jaj, alázatos, de testvérek, amikor Isten rámutat, hogy nem, mert odaállítja Mózest elém, hogy nem volt a Földön még egy olyan alázatos ember, mint Mózes, hát akkor mit tud csinálni az ember? Elpirul, szégyeli magát, és imádkozik tovább, hogy Uram, bizony, Mózestől nagyon messze állok. Nem a 40 éves Mózesről van szó, hanem 80 év utáni Mózesről. Semmi gőg ne legyen bennünk. Semmire ne legyünk büszkék. Hiszen arra milyen fantasztikus dolog, hogy idomítják az apákat, meg az anyákat, hogy kisfiam, büszke vagyok rád, de még olyankor is, amikor megveri a társát. Hát, na jó van csak, hogy ez a világ ilyen. És ragadós betegség. Nem tudom hova tenni azt, hogy miért nem lehet fizikailag fegyelmezni a gyerekeket. Valahány éves korig nem tudok mit kezdeni vele, hogy nem lehet. Miért nem lehet? Mert olyan korszellem van, amelyik eljutott odáig, hogy ez az akármilyen XYZ generáció. Csak testvérek, nehogy azt gondoljuk, hogy korábban nem voltak ilyenek, csak kisebb csoportban voltak. Amikor a karom eltört, akkor pont egy olyan csapattal voltam, hogy hat éjszakát nem tudtam aludni, ébren kellett lenni. Elaludtam az autóba, bementem az árokba, eltört a karom. Tehát tényleg a szolgálatért tőlem a csontjaimat. De testvérek, gondoljatok bele, hogy ez most nem egy kis csoport, és jaj, nem tudom én, 20 év alatt egyszer került egy ilyen össze, hanem most alig akad olyan osztálycsoport, iskolai csoport, aki elmegy valahova, és teljesen elfogadható módon viselkednének a gyerekek. És még hova mehet ez? Mert ezt tovább is fogják nyomatni. Ez a szabadság. Jó, hát erről még szeretnék beszélni. Viszont visszatérnék, mert vegyük nagyon komolyan, hogy olyan, még ilyen községnevet is mondok, Döge, Vaja. Óriási ébredés volt Szabolcsban. És testvérek, azok a gyülekezetek épp ebben maradtak, mint ahol emberek nem adták át a szívüket Jézusnak. Nincs annyi erkölcstelenség a községben. És nincs annyi istentelenség, és nincs annyi lázadás Isten ellen. És ez is egy különös dolog, ezt is gyülekezetenként kell kinek a szívére helyezni a saját gyülekezetével kapcsolatban, hogy egy lelkész választás esetén lehetetlen, hogy mindegy, hogy ki jön, csak jól nézzen ki. Hát testvérek, még ha akármilyen szépen beszél is, az is teljesen mindegy. Mert arra rámegy a gyülekezet. Testvérek, egy gyülekezet 5-10-15 év alatt le tud, tönkre tud menni, el tud néptelenedni. És itt nem az a baj, hogy nem mennek a templomba az emberek, félre ne értsük, hanem az, hogy elkárhoznak. Hát ez a baj. Hogy elkárhoznak a gyerekeink, az unokáink, a barátaink, a testvérünk, mindazok, akik különben pedig szeretjük is őket. És mégis ez történik. És a befejező gondolatom az igével kapcsolatban, mind a két igében szerepel a túlpart. És most én ezt átvitt értelembe szeretném mondani, mert úgy gondolom, hogy szabad ilyen módon is értelmeznünk az igét, hogy amikor Jézus is velük van, akkor is az a célja, hogy átérjenek a túlsó partra. Ez meg egy különös mondás, amikor a tengeren jár, kényszeríti őket, hogy menjenek át a túlsó partra. Ezt a másodikat szeretném most kiemelni. Jézus kényszerítése mindig szavának, szeretetének a hatalma. Tehát azt ma úgy akarja Jézus kinek-kinek a szívére helyezni, hogy elmondja, ő azért jött, hogy te elérd a túlsó partot. Ha nem éred el, az marad az urad, aki e világ ura. Ha érzed a szívedben, hogy az ő szeretete, irgalma kényszerít téged az örök élet felé, akkor te ott leszel. Mindenféle sötét lény, minden, bármi, ami az utadba akad, bármilyen viharok lesznek az életedben, te ott leszel. És nem fogom elénekelni azt az éneket, hogy hol leszel majd, ha harson a förzeng, mert egyszer kipróbáltam, és akkor se sikerült. De ha a testvérek egyszer majd eléneklik most a végén ezt az éneket, tényleg érdemes végig gondolni. Hol leszel majd, hogyha az ítélet harsonája megszólal? Vagy ha hamarabb mész ki, mielőtt megszólal? Hol leszel majd? Isten, ami üdvösségünket, örök életünket akarja. És én tudom, hogy mi a nagy baj, és ezzel igyekszem bezárni. Ez egy olyan dolog, amit biztos, hogy majdnem minden évben elmondok, ha kétszer vagyok kétszer, hogy mi azt az egy métert nézzük. Mondjuk, aki 100 évet él, legyen az 1 méter. Az üdvösség meg több, mint 1 millió fényév. És ezért a vacak 1 méterért engedjük el az üdvösségünket. Hát mennyi van, meg ne bántódjatok, de mennyi van nekünk még hátra? Most rám néztek is, azt mondják, hát kevés, de... De arra is gondoljatok, hogy a legfiatalabbnak is, hát ha ki a legfiatalabb, próbáld, ki az, aki... Oké. Hány éves vagy most? 15. És akkor 100 éve van még, és akkor 115 éves lesz. Ez nem is lehetetlen. És lehet, nem tudom. Nem úgy néz ki a világ. Szeretném mondani. De annyira kellene tudnunk különbséget tenni. Érdekes dolog, hogy azt mondják, valakitől hallottam nem régen, hogy az értelmünket is Isten adja, hogy boldoguljunk vele. Szerintem nem arra adta Isten az életünket, hogy több pénzünk legyen, hanem hogy boldogok legyünk. Hogy boldogok legyünk. Úgyhogy amikor legközelebb eszetekbe jut bárkivel kapcsolatban, hogy ja, ha oda megy, akkor több pénze lesz, ha mondjuk másik állást vállal, akkor gondoljatok rá, hogy ez egy rossz gondolat. Jó? És akkor csak a kérdés marad, a többit az Úr Jézus ebben a két igében még a szívünkre helyezi. Csak egy kérdés marad. Hol leszel majd? Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, te nem csak eljöttél, nem csak gyakoroltad a hatalmadat a teremtett világ elemei fölött, gonosz erők fölött, nem csak tanítottál, nem csak bátorítottál, nem csak vigasztaltál, hanem halálra adtad magadat értünk, bűnösökért, hogy elszenvedd bűneink örök büntetését a keresztfán. Köszönöm neked. És köszönöm neked, Uram, hogy nem hagysz bennünket magunkra, hogy szólsz hozzánk, hogy figyelemmel kíséred életünket, minden tudsz, ami velünk történik, ismered a gondolatainkat, az érzéseinket, a vágyainkat, csüggett állapotunkat, vagy éppen nagyra vágyásunkat. Uram, úgy kérlek téged, taníts meg arra, amire te ma meg akartál tanítani, hogy lássunk téged annak, aki vagy. Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk. Te képességet adsz nekünk arra, hogy lelkünkkel bizonyosabban lássuk a te örök országodat, hiszen annak szépségéről, gazdagságáról, múlhatatlan voltáról, boldogságáról annyit beszélsz. Ébresz vágyat a szívünkbe mindenek előtt arra, hogy a tied akarjunk lenni itt, hogy a tied maradhassunk és a tied lehessünk örökre. Uram, add, hogy bizonyosságunk legyen nem a saját elképzelésünk alapján, hanem a te ígéd alapján, amikor azt mondod, akié a fiú, azé az élet, hogy ez az élet, te légy az élet bennünk, te élj bennünk, Úr Jézus, kérlek, te világítsd előttünk az utat, és add meg nekünk azt, amire szükségünk van ezen a héten, hogy biztonságosabban tudjunk követni téged. Uram, adj áldást még az esténkre, az éjszakánkra, otthon maradt szeretteinkre, gyülekezetünkre. Uram, tégy készé bennünket arra, hogy hirdetői legyünk annak a jó hírnek, annak az örömhírnek, hogy van kiút minden borzalomból, minden sötétből, minden rettenetből, sőt az ördög hatalmából is. Erősítsd meg bennünk ezt a felismerést, kérlek. Így hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.